Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a 61. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük meg. A 61. Zsoltárunk első verse így kezdődik: kiáltásom, halld meg, Isten! E megkezdett Zsoltárunkat, a 61. Zsoltárunkat énekeljük második, harmadik, valamint negyedik versével: Védj fel engemet kőszára.
Védj fel engemet kőszára, magasságra, hol bátorságom legyen, mert te vagy én erős tornyom, igazságom, én ellenségém ellen. Lakásom, én kívánom, és óhajtom szüntelen, szárnyaid magárnyékában kívánkozva vagyok.
Ami segítségünk, Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség örökkön örökké. Amen. Helyünket elfoglalva, kedves testvéreim, hallgassuk hitvallásunk tanítását a Heidelbergi K.T. 35. úrnapjának kérdéseit és feleleteit olvassuk. A 35. úrnapja kérdései és feleletei a 10 parancsolat közül a második parancsolat magyarázatai. A második parancsolat így hangzik: ne csinálj magadnak faragott képet és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyáknak vétkét a fiakban harmad és negyed íziglen, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezer íziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Mit kíván Isten a második parancsolatban? Azt, hogy Istent semmi módon ki ne ábrázoljuk, se másképpen ne tiszteljük, mint igéjében azt nekünk megparancsolta. Semmiféle ábrázatot nem szabad tehát csinálni. Istent nem szabad és nem is lehet semmi módon kiábrázolni. A teremtmények kiábrázolhatók ugyan, azonban azt megtiltja Isten, hogy az ember róluk a végből csináljon, vagy tartogasson képeket, hogy azokat tisztelje, vagy általuk magát, Istent akarja szolgálni. Nem lehet-e megtűrni a templomokban a képeket, mint a tudatlan nép könyveit? Nem, mert ne legyünk mi bölcsebbek Istennél, aki az ő keresztjén népét nem néma bálványképek által, hanem igéjének élő hirdetése által akarja tanítatni. Isten igéjét a mai napra jelölt Zsoltárunkból, a 124. Zsoltárból olvasom. A 124. Zsoltárban ezeket találjuk megírva. Zarándok ének Dávidé. Ha nem lett volna velünk az Úr, vallja meg ezt Izrael, ha nem lett volna velünk az Úr, amikor ránk támadtak az emberek, akkor elevenen nyeltek volna el bennünket. Úgy fellángolt haragjuk ellenünk. Akkor elsodortak volna a vizek, átcsapott volna rajtunk az áradat, átcsaptak volna rajtunk a tajtékzó vizek. Áldott az Úr, aki nem adott oda minket martalékul fogaiknak. Lelkünk megmenekült, mint a madár a madarász tőréből. A tőr összetört, és mi megmenekültünk. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Isten áldó kegyelme legyen és maradjon rajtunk, közöttünk, hogy megértessük ma is hozzánk szóló üzenetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, szívünkben, lelkünkben meghajlunk te előtted, alkotónk előtt, aki az eget és a földet alkottad, aki az élet vagy maga, és aki életet adtál nekünk. Dicsőítünk téged azért, hogy ismerhetünk, s tudhatjuk azt, hogy nem a semmiből jövünk, és nem a semmibe tart a mi életünk, hanem te voltál az, aki döntöttél a mi fogantatásunk felől, és aki most azon munkálkodsz ezen a mai napon is, hogy újjá szűjél bennünket, hogy mi végül hozzád érkezhessünk meg. Légy segítségül, hogy amikor te keresel, amikor te tudtunkra adod szeretetedet, irgalmadat, kegyelmedet, amelyet Jézus Krisztusban mutattál meg nekünk, akkor a mi szívünk ne maradjon hűvös, ne maradjon elutasító, hanem legyünk és maradjunk készek arra, hogy téged befogadjunk és téged kövessünk, hogy neked szolgáljunk egész életünkkel. Taníts most bennünket igéd által, mert a te igéd igazság. Taníts bennünket te, mert te vagy a mindenható és mindentudó Isten. És adjad, hogy ígédet eképpen tudjuk alázattal, tisztelettel fogadni, hozzánk való üzenetedet pedig szívünkbe engedni, és annak uralmat, helyet adni. Légy és maradj így közöttünk, vigasztalva, erősítve, bátorítva, egyen-egyenként mindannyiunkat. Amen. Kedves testvéreim, a 171. dicséretünket énekeljük, az ige hirdetés hallgatására készülve. A 171. dicséretünk egyetlen versét, megáll az Istennek ígéje. Istennek igéje, amelyet az ő szent lelke által és segítségével magyarázok közöttetek, János evangéliumának 5. fejezetében található megírva. János evangéliumának 5. fejezetéből, az első verstől a 15. versig terjedő szakaszt olvasom. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben, a Jukapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosoknak tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását. Mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet. Aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségében. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle: akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki: Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe. Amíg én megyek, más lép be előttem. Jézus azt mondta neki: kelj fel, vedd az ágyadat és járj. És azonnal egészséges lett ez az ember, felvette az ágyát és járt. Aznap pedig szombat volt. A zsidók ekkor így szóltak a meggyógyított emberhez: szombat van, nem szabad felvenned az ágyadat. Ő így válaszolt nekik: aki meggyógyított, az mondta nekem, vedd az ágyadat és járj. Megkérdezték tőle: ki az az ember, aki azt mondta neked, vedd fel és járj? De a meggyógyított ember nem tudta, hogy ki az, mert Jézus félrehúzódott az ott tartózkodó sokaság miatt. Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és ezt mondta neki: ímé meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled. Elment ez az ember, és megmondta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki meggyógyította. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztus csodatételei közül látunk itt egyet magunk előtt. Amikor olvassuk az evangéliumot, most folyamatosan János evangéliumát, akkor sokszor találkozunk ezzel, hogy az Úr Jézus Krisztus csodákat tett. nem apró csodákat, hanem nagyon nagy csodákat. Sokan sajnos mégsem értik azt, hogy mi volt Jézus földi szolgálatában a csodáknak a szerepe. Nem csak az ő kortársai nem értették ezt, hanem ma sem értik nagyon sokan, hogy Jézus miért tett csodákat. Néhányan csak odáig jutnak el, hogy bizonyára ez volt Jézus küldetése, hogy csodákat tegyen, hogy a csodák által kicsit megvidámítsa az akkori embereknek az életét, hogy egy kicsit jobbá tegye a világot ott Palesztínában, hogy megoldjon, megszépítsen a csodák által emberi problémákat. Sokan úgy gondolkoznak ma éppen ez alapján Jézusról, hogy Jézus olyan, mint a fűszer az ételben. Mi összerakjuk a dolgokat, aztán végül egy kis csipetnyi fűszert is hozzáteszünk. Sokan úgy gondolkoznak Jézusról, hogy megvan a mi életünk, éljük az életünket, ahogy mi azt elgondoljuk, ahogy mi azt szépnek, meg jónak tartjuk, és jó, ha az életünket Jézus meg tudja egy kicsit fűszerezni. De hogyan a fűszerből csak egy csipetnyi kell, mert ha túl sok van belőle, az már nem jó. Sokan azt gondolják, hogy Jézusból is elég ennyi. Nem kell túl sok Jézusból. Időnként tegyen csodákat, időnként hozzon ki bennünket a bajunkból, hallgasson meg, ha hozzá kiáltunk, de elég belőle ennyi. Nem kell belőle több. És mindjárt meg is ítéli a mi világunk azokat, akik a gyülekezethez tartoznak, akik akár minden nap elővezik a Bibliájukat, akik gyakran imádkoznak, mindjárt megkapják a jelzőt, hogy ők bigott emberek, elvakult emberek, akik csak Jézusból akarnak élni. Akiknek nem elég egy csipetnyi Jézus, hanem akik többre vágynak. És a világ mindjárt rásüti a bélyeget az ilyen emberekre, hogy hát ez azért már túl sok. Ennyi nem kell Jézusból. Sokan ma is csak egy-egy csodát várnak el Jézustól. És úgy gondolják, hogy Jézusra azért van szükség ma is ebben a világban, hogy ő egy kicsit a mi általunk vezetett, gondozott világot megfűszerezze. Persze vannak dolgok, amik nem működnek jól, azt hozza rendbe Jézus. Vannak dolgok, amiket nem tudunk megoldani, ott tegyen csodát Jézus. Ezért van tehát az, hogy ma Jézussal szemben az általános elvárás pusztán ennyi. Talán mi is csak ennyit várunk el Jézustól. Mi sem akarjuk, hogy ő diktáljon, hogy a mi életünkbe a legelső helyre kerüljön, hogy minden megszabjon. Talán mi is csak azok közé tartozunk, testvérek, akik úgy gondolkozunk, hogy egy kis csipetnyi, egy vasárnapnyi Jézus az elég nekünk. Az bőven elég. Egy gyógyító Jézus, aki most kihoz a bajomból, az elég nekem, de nem kell több. Egy gazdag Jézus, aki biztonságot ad nekem az anyagi problémáimba, ennyi elég nekem. Azonban testvérek, ha Jézus célja csak ennyi lett volna az ő szolgálata idején, akkor meg kell azt kérdeznünk, hogy Jézus miért várt hitet azoktól, akikkel jót tett. Mert amikor olvasjuk az evangéliumot, akkor nem olvasunk arról, hogy Jézus korlátlanul jót tett volna az emberekkel. Hogy mindenféle fajta gondolkozás nélkül Jézus, ahogy ment volna az utcán, mindenki gyógyult volna meg körülötte, és jöttek volna rendbe a dolgok. Az evangéliumok arról tájékoztatnak bennünket, hogy Jézus valamit várt azoktól, akikkel jót tett. A jó cselekedete Jézusnak bizonyos értelemben válasz volt az emberek feléje való bizalmára. Csodái azért nem történtek korlátlanul és mértéktelenül, mert az emberek akkor sem bíztak Jézusban. És csak azok részesültek az ő csodáiban, akiknek a szívükben megszületett az a döntés, hogy Jézus kell nekünk mértéktelenül. Mértéktelenül. Teljesen. Egyedül ő az, akire nekünk szükségünk van. Kimondhatjuk azt, hogy Jézus csodáinak a lényege, az evangéliumok tájékoztatása szerint, az volt, hogy az emberek előtt felragyogjon Isten dicsősége, Isten hatalma, amelyet ő képviselt és Jézus jelentetett meg az emberek között. Jézus csodáinak az volt a célja, hogy akik bizalommal fordulnak Istenhez, azok érezzék meg azt, hogy az Isten válaszol nekik, hogy az Isten nem elutasító velük szemben, hogy az Isten meghallgatja őket. A csoda ezért Jézuson keresztül mindig Istenre terelte az embereknek a figyelmét. Ezért olvassuk más helyen is az evangéliumokban azt, hogy amikor Jézus csodát tett, az emberek elkezdték dicsérni Istent. Elkezdték dicsérni Istent, mert a csoda oda irányította az ő figyelmüket Istenre. Arra az Istenre, akit bizalommal szólítottak meg. Arra az Istenre, akitől várták az ő segítségüket. Érthető, hogy a hit és a bizalom nem maradhatott ki a csodából, hiszen arra adott válasz, és annak megerősítése történt a csoda által. És így a hit és a bizalom ma sem maradhat ki, ha Istentől bármit kérünk és várunk, testvérek. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, a hitetlenségre Isten nem csodával válaszol, hanem a Biblia azt mondja, hogy büntetéssel válaszol. A hitre válaszol Isten. Nos, amikor mindezeket megértjük az evangéliumról általánosságban és Jézus munkájáról általánosságban, akkor azt gondolom, ha visszagondolunk az iménti történetre, akkor rögtön egy kérdőjel is támad bennünk. Hiszen ez a történet, a 38 éve beteg ember meggyógyításának a története mindennek ellent mond, amit általánosságban az evangéliumban látunk. Azt gondolom, hogy nem vitatjuk azt a történet hallatán és olvasása közben, hogy ez az ember reménytelen volt. Ez az ember mindenféle hitnek híján volt. Amikor Jézus elkezdett vele beszélgetni, akkor kiderült ennek az embernek a mondókájából, hogy ő nem bízik már semmiben. Ott volt a Betesda tó közelében, látta, amikor megmozdul a víz, látta másoknak a gyógyulását, de mit mondott Jézusnak, amikor Jézus beszélgetni kezdett vele? Azt mondta Jézusnak, hogy nincs emberem. Nekem nincs emberem. Nyilvánvaló, hogy ez az ember valamiféle mozgássérült volt, hiszen úgy mondja, hogy amikor felkavarodik a víz, nincs senki, aki beemeljen engem a medencébe. És mire én oda vánszorgok, meg oda húzom magam, addigra mások megelőznek engem. Ez az ember mindenről lemondott. Azt mondta, hogy az emberek közül, akik itt vannak, a maga baját mindenki fontosabbnak és nagyobbnak gondolja, mint az én bajom. És ezért én nem reménykedek semmiben. Itt vagyok, de nincs én bennem már az a hit, hogy én meg tudnék gyógyulni. Hogy egyszer elsőnek érhetnék oda. Mert az én nyomorúságomnál a maga baját mindenki fontosabbnak és nagyobbnak érzi, és mindenki magáért küzd. Testvérek, ebben az emberben nem csak Isten hit nem volt, hanem a mondókáj alapján az derül ki, hogy ő már az emberekbe se bízott, és abban sem reménykedett, hogy egyszer mégiscsak jön valaki, aki őt valamilyen módon beemeli abba a medencébe. Ez az ember egy reményt vesztett ember volt. Ez abból is látszik, hogy amikor Jézus megkérdezi őt, akarsz-e meggyógyulni, akkor ez az ember válaszol ugyan Jézusnak, de semmit nem kér tőle. Ugye érzitek, hogy 38 éve beteg, elmondja Jézusnak, egy egészséges embernek, aki odahajol fölé, hogy nincs emberem, de nem mondja azt Jézusnak, hogy te nem maradnál itt. Te egy jó erőben lévő fiatal ember vagy, nem maradnál itt, hogy amikor megmozdul a víz, beemeljél engem a medencébe? Testvérek, nemhogy azt nem kéri Jézustól, hogy gyógyítsa meg, majd látni fogjuk, hogy ezt miért nem kéri, de még annyit se kér tőle, hogy hát taszíts bele ebbe a medencébe, amikor megmozdul a víz. Azt sem tudja ez az ember, hogy kicsoda Jézus. Jézusban nem a gyógyítót látja, csak egy érdeklődő idegent. Ez meg a későbbi mondataiból derül ki, mert amikor meggyógyul és megkérdezik tőle, hogy ki gyógyított meg téged, akkor fogalma sincs róla. Fogalma sincs róla, hogy ki gyógyította meg. Jézusban nem a gyógyítót látja. A gyógyulását csak a víztől reméli, hogy majd amikor megmozdul a víz, valahogy belejutok, de tulajdonképpen már attól sem, mert hogy úgy sincs, aki segítsen nekem. A maga baját mindenki fontosabbnak, nagyobbnak látja, mint az enyémet. Testvérek, mégis megtörténik a csoda. És ahogyan az imént elmondtam, az evangéliumokban azt látjuk, hogy a hit megelőzi a csodát, a gyógyulás szempontjából elhanyagolhatatlan. Most mégis egy olyan történetet olvasunk, ahol a hit nincsen jelen. Nem csak, hogy az Isten hit, meg a Jézus hit, de még az emberek felé való hit és bizalom sincsen jelen. Akkor miért történik ez meg? Miért történik meg ez a történet? Azt mondhatjuk, testvérek, hogy azért, hogy mi meglássuk azt, és megértsük azt, hogy Jézust nem korlátozza a hit hiánya sem abban, hogy csodát tegyen. Mert különben hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a hitre Istennek, Jézusnak feltétlen válaszolnia kell. Magyarán, hogy mi produkálunk valamit, hiszünk, és ezzel kiérdemeljük, kivívjuk azt, hogy Jézus válaszoljon erre. Így gondolkozik valahogy a világ is körülöttünk, mert sokszor szokták a beteg embereknek mondani, hogy higgyél abban, hogy meg fogsz gyógyulni. Hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy higgyél, mert erre a hitre válaszol a te szervezeted is. Úgyhogy elkezdesz gyógyulni. Sokan azt mondják, higgyél Jézusban, és hogyha hiszel, akkor majd meg fog jönni a válasz. Biztosan megjön a válasz. Ha ma megnéznek egy gyógyító közösséget, a testvérek, felvételeket lehet látni, meg bizonyságtételeket. Ha valaki nem gyógyul meg, mit mondanak azonnal? Azért nincsen hite. Azért nem gyógyul meg. Nincsen hite. Magyarán Isten nem tud mire válaszolni. Jézus nem tud mire válaszolni. Hát először menjél hátra, a sor végére kezdjél hinni, aztán majd, amikor megint sorra kerülsz, akkor majd Isten meg fog téged gyógyítani. Testvérek, azt látjuk, hogy Jézust semmi sem korlátozza, még a hit hiánya sem korlátozza abban, hogy ő a csodáit megtegye. És ez egy nagyon fontos dolog, amit meg kell értenünk. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Ez igaz, és semmi esetre sem sérülhet. De Isten tehet csodát úgy is az emberrel, hogy az ember nem hisz benne. Két dolgot mindig el kell választani, testvérek. És meg is kell egymástól különböztetni. A 14. versben azt olvassuk, hogy miután ez az ember fölkapja ezt a kis polifómot, amin ott feküdt, és miután zsidók kivallatják, és kiderül, hogy fogalma sincs, hogy kigyógyította meg, de hát az mondta neki, hogy vegye fel az ágyát, a zsidó törvény szerint szombaton nem lehetett ilyesmit csinálni, munkát végezni, azért utána mégis van egy találkozása Jézusnak ezzel az emberrel. Nem ott a Betesda tavánál, hanem egy másik pontján a városnak. A 14. versben azt olvassuk tehát, hogy újra találkoznak a templomban. A templomban. Testvérek, ez jó jel, hogy Jézus a templomban találkozott ezzel az emberrel. Reméljük, nem írja le az evangélium, de reméljük és feltételezhetjük azt, hogy ez az ember azért ment el a templomba, hogy hála áldozatot mutasson be Istennek. A zsidó törvények szerint, ha valaki Isten jó téteményét vette, akkor hála áldozatot kellett, hogy bemutasson Istennek. És ez az ember nem is hitt Istenben, Jézusban, és nem is hitt abban, hogy valaha valaki még jót tehet vele, és hogy ő meggyógyulhat, most mégis azt látjuk, hogy ha szívből vagy színből elment a templomba, hogy ott imádkozzon, vagy áldozatot mutasson be. És nézzétek csak, most is Jézus szól hozzá. Nem ő megy oda Jézushoz, hogy hát Uram, te gyógyítottál meg, mondd már meg nekem, ki vagy. Hanem Jézus az, aki őt észreveszi, aki talán ő miatta van ott, és aki megszólítja őt, és azt mondja neki, meggyógyultál. Általam és azáltal, akit én képviselek. Amikor Jézus ezt mondja neki, hogy meggyógyultál, a 38 éves betegséged után, akkor azt mondja Jézus ennek az embernek, hogy Isten, akit ebben a templomban tisztelünk, az Isten jót tett veled. Fontos, hogy ez az ember ezt tudja, rögzítse, megértse, hogy Isten tett vele jót. Ezért hogy folytatja Jézus a mondatait e felé az ember felé? Azt mondja, hogy többé ne vétkezzél. Magyarán azt mondja, hogy az Isten jót tett veled megelőzőleg, hogy te hittél volna, hogy te kérted volna tőle a gyógyulást. Mit tegyél ezután? Tiszteld Istent. A ne vétkezz, az azt jelenti, hogy ne sértsd meg az Isten törvényét. Magyarán arra hívja föl Jézus ezt az embert, hogy tiszteld Istent. Az életeddel, szavaiddal, beszédeddel tiszteld Istent. Jót tett veled, adósa vagy Istennek. Hogy rosszabbul ne legyen dolgod, mondja Jézus. Talán arra gondolunk rögtön, testvérek, hogy Jézus megfenyegeti ezt az embert, hogy az ő egészsége nem fog soká tartani. Ha nem kezd el hálateljes Isten tisztelettet élni az életével, akkor talán Isten most jó megbünteti, és rövid kis szünet után folytatódik az ő betegsége. De nem erről van itt szó, testvérek. Jézus arról beszél, hogy aki Istent nem tiszteli, az egyre nagyobb veszedelem felé tart. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Hit nélkül, tisztelet, alázat, szeretet nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Ha valaki nem tiszteli Istent, a Biblia azt mondja, hogy el fog kárhozni. És a kárhozat, testvérek, a földi betegségnél sokkal rosszabb. Mert a földi betegségeinket, amelyek a mi testünket emésztik, egyszer el fogjuk hagyni. A halálunkban levetkőzzük ezt a testet, amelyik a betegségekkel küzd. De azoknak, akik Isten nem tisztelték, rosszabbul lesz dolga, mert nem megnyugvást fognak találni, hanem még nagyobb veszedelembe, a kárhozatba fognak átlépni. Akik Istent szeretik, akik Istent hittel követik, azok pedig elmennek az ő országába. Kedves testvérek, Jézus azt mondja, hogy Isten tett veled jót, meggyógyultál, nem magadtól, nem a hitedért, nem a te produktumodért, nem azért, mert kiérdemelted, az Isten jót tett veled, az ő szabad akaratából. Többé ne vétkezdél, tiszteld az Istent, higgyél, engedelmességgel éljél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod, mert van a 38 éves betegségnél nagyobb veszedelem is. Ez pedig az, hogyha istentelenül halsz meg az örök kárhozatra. Ettől csak Jézus menthet meg, testvérek. Ha Jézus nem mondja el ennek az embernek ezeket a dolgokat, akkor ez az ember talán csak bemutatta volna az áldozatot, aztán elmegy a dolgára. És talán csak arra gondolt volna, hogy milyen szerencsés pali vagyok. Oda jött hozzám valaki, és fölállított a betegségemből. Azt se tudom, ki volt, nem kért érte vagyonokat, nem várt érte borítékot a zsebbe, eltűnt a szemem elől, de én élek, újra is egészséges vagyok. Jézus eljön, és a tudtára adja, hogy Isten az, aki csodát tett, és te az Istennek adósa vagy. Ne felejtkezz el erről. Ez a csoda, testvérek, nem a hitre adott válasz volt, de azért történt, hogy ez az ember hitre jusson. Kevés ilyen csoda van a Szentírásban, az evangéliumokban lejegyezve, de jó, ha tudunk arról, hogy Istent nem korlátozza semmi a csodatételben. De ha úgy tesz jót Isten, hogy akin a csoda esik, nem hisz, akkor jegyezzük meg azt, hogy ezt Isten azért teszi, hogy megmentsen bennünket egy még nagyobb veszedelemtől. Az Istennek adósai vagyunk. Testvérek, tudom néhányotokról, hogy hisztek, vagy sokatokról, másokat nem ismerek annyira, de gondoljuk csak meg, mennyi jót tett velünk Isten az életünk folyamán. Sokszor csak azt mondjuk, milyen szerencsénk volt. A szerencse nem létezik. Isten jó téteményét szokták az emberek olykor szerencsének nevezni. Ami jó ebben a világban történik, az Istentől jön. És ha valaki úgy érzi, hogy az ő életében jó dolgok történtek, az ne gondolja azt, hogy ennek az oka az, hogy jó helyről származik, jó neveltetést kapott, hogy jó korban született, hanem olyan jó lenne megérteni ezen a mai napon azt, és ezen a délelőttön azt, hogy ez Isten munkája. Ez az Isten munkája. Nem a hitünkre adott választ, hanem hitelezett nekünk. Mennyi bajodból mentett meg eddig az Isten? Dicsérted az orvost, nyomtad neki a pénzt, szaladtál ide, szaladtál oda, és azt mondtad, milyen szerencsés vagyok, hogy találkoztam ezzel, meg azzal, de talán eszünkbe sem jutott Isten. Ez a történet most azt mondja el nekünk, hogy Isten sokszor úgy tesz velünk jót, hogy nem mutatkozik be, nem köti az orrunkra rögtön azt, hogy ezt én tettem, de most meg kell tanulnunk azt, hogy a dolgok mögött mindig ott áll Isten. a mi meneküléseink és szabadulásaink nem történhetnek meg másként, csak Isten keze nyomán. Mi nem tudjuk a betegséget legyőzni. A halált nem tudja a tudomány sem legyőzni. A kárhozatot nem tudjuk elkerülni, mert ezek fölött egyedül csak Istennek van hatalma. És ha te megmenekültél, az nem a gyógyszernek köszönhető elsősorban, hanem Istennek. Ha csoda történt, és nem ütöttek el, meg nem pusztultál bele a balesetedbe, akkor az nem a szerencse dolga. És nem a jó autódnak a dolga, vagy nem annak a dolga, hogy ki hova rántott el téged, hanem az az Isten dolga. És ez azért történik, hogy mi végre fölébredjünk, testvérek. Azért nyitogatja most a történet alapján Isten a mi szemünket, hogy ne hagyjon hidegen bennünket az, hogyha az életünkben csodák történtek. Ő tette velünk, és azért tette, hogy higgyünk ő benne. És talán azért vagyunk itt, ezen a mai napon, ebben a templomban, hogy az Isten tudtunkra adja és elgondolkoztasson bennünket. És azt mondja nekünk, hogy többé ne vétkezzél. Tiszteld az Istent. Ha megelőlegezte neked a jót, ha megmentett 100 bajodból, akkor ne felejtsd el őt tisztelni. Azaz, higgyél ő benne. Higgyél ő benne. Ne vétkezzél. Neked is és nekem is üzeni az Úr, és milyen csodálatos, ahogy erről a 124. Zsoltár bizonyság tételét is olvastuk, ahol a hívő zsoltáros azt mondja, hogyha Isten nem lett volna velünk, ha ő nem tett volna csodát velünk, akkor elsodortak volna az emberek, megsemmisült volna a mi életünk, semmi lettünk volna. De mire hívja föl az olvasókat? Arra, hogy áldják az Urat. Áldják az Urat, aki összetörte a madarásznak a tőrét, a madarásznak a csapdáját, és a költői hasonlattal így mondja a zsoltáros, hogy mi pedig, akik ebbe a csapdába szorultunk, megmenekültünk. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Kedves testvérek, kívánom és imádkozunk azért, hogy Isten sokféle csodája, amelyet velünk tesz, meg tett, ne maradjon válasz nélkül. Az a sok jó, amiről hajlamosak vagyunk elfeledkezni, azért történt, hogy te meg én bízzak ő benne. Azért, hogy végre tiszteljük őt. Tudjátok, mi sokszor úgy beszélünk Istennel, hogy ha te megteszed ezt a csodát velem, majd hinni fogok neked. Értsük meg, ő már megtette velünk a csodát. Sokszor, sok ezerszer. És most azt várja, és arra bíztat bennünket, hogy tiszteljük őt. Többé ne vétkezzél, mert az Isten jót tett veled. Miért? Hogy rosszabbul ne legyen a dolgod. Nem itt a földi életben, hanem majd a halálod után. Vedd észre Isten szeretetét, amellyel hozzád is lehajolt, téged is megmentett, és legyél bölcs, engedj az ő fölszólításának, higgyél ő benne. Amen. Gyertek testvérek, fennállva válaszoljunk Isten igéjére, és készüljünk imádságunkra. A 236. dicséretünk első, valamint 5. versét énekelve. A 236. dicséretünk első és 5. versét énekeljük, mindenek meghallják és jól megtanulják.
Mindenek meghallják és jól megtanulják, kicsi egyedelmüket nem Isten
könnyen az Isten mindent ad azoknak, kik csak benne bíznak, s hozzá fohászkodnak. Nincsen Isten nélkül segítség és édvesség.
Foglaljuk el helyünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyán, köszönjük, hogy emlékeztesz bennünket a te végtelen hatalmadra és szabadságodra, amely által győzelmet vettél és veszel minden olyan nehézség felett, amely bennünket megöl, elpusztít, és köszönjük neked azt is, hogy arra is emlékeztesz bennünket, hogy szabadon cselekszel, nem vagy ahhoz kötve, hogy mi kik és mik vagyunk, hogy mi mit tettünk, azért köszönjük, hogy szabadon döntesz, és így adunk hálát neked azért, hogy a mi életünkben is annyi sokszor tettél csodát. Tedd meg azt a csodát velünk, arra kérünk, hogy megnyitod a mi szemünket annak látására, megértésére, felfogására, amit te már eddig is cselekedtél, érettünk és velünk. Bocsáss meg nekünk, hogy olyan sokszor csak vak szerencsének, ügyességnek, a magunk érdemének látjuk mindazt, ami nem azért történt, mert mi ügyesek, jók vagyunk, hanem azért, mert te megelőlegezted a te jó indulatodat nekünk, hogy mi higgyünk te benned. Könyörülj meg rajtunk, hogy ne hagyjon bennünket hidegen az, hogy te olyan sokszor gyakoroltál velünk szemben kegyelmet és irgalmat, hanem adjad, hogy a mi szívünkben megszülethessen az igazi mély Isten tisztelet. Légy segítségül, hogy azok közé tartozhassunk, akik nem vétkeznek, hanem keresik a te tetszésedet, és a hit által akarnak neked tetszeni. Köszönjük te neked, hogy így kiálthatunk te hozzád minden bajunkból, s várhatjuk hittel mégis a te szabadításodat. Adjad, Urunk, hogy benned legyen a mi reménységünk és hitünk. Így könyörgünk most különösképpen is egy kedves testvérünkért, aki műtét előtt áll, hogy adjál az ő szívébe igazán mély bizalmat és hitet te feléd, hogy úgy tudjon könyörögni ennek a műtétnek a sikeréért, hogy annak sikerét tőled várja egyedül. Imádkozunk is azért, hogy tegyél vele jót, és az ő egész családjával is ezáltal. Kérünk téged, hogy hallgass meg a mi könyörgéseinket, amelyekben most hálánkat, kéréseinket eléd hozzuk. Taníts bennünket imádkozni, és ezáltal is bizonyságot tenni arról, hogy tisztelünk és szeretünk téged. Amen.